Mivel jönnek ilyen évfordulók 10 évenként, akkor persze vannak valamilyen fajta kérdések is, amik ugye az ember számvetésre ingerlik, de én nem vagyok az a típus, aki mindig jegyzi, hogy na most ennyi volt, az volt, az volt. Emlékszem nagyjából arra, amit szerettem, és amit nem szerettem, arra nem emlékezem meg annyira. De mégis úgy gondolom, hogy azért vannak időszakok, amikor az ember úgy végig gondolja, hogy hogy volt, mi volt, mint volt. És én azt mondhatom, hogy most 80 éves koromban elégedett vagyok azzal, amit eddig valahogy összehordtam az életemben. Színház és irodalom, ez a két terület. Van egy rövidebb időszak, amikor gombfoci bajnok is voltam. Az egy nagyon-nagyon izgalmas terület volt, de rövid ahhoz képest, hogy mennyit kellett volna legyen.
Emlékszel arra a pillanatra, amikor úgy megérezted, hogy neked valami közöd van a színházhoz, hogy valamit kell kezdeni ezzel?
Két ilyen pillanat van, az egyik 6 éves koromban, amikor az első színházi előadást láttam, a Mézes Kalácsút operett, és mikor vége volt az, én nem akartam az, azt mondtam édesanyagoknak, itt maradok, én itt akarok maradni. És ott húztak, ráncigáltak, vannyogtam meg minden, valahogy hazavittek. Ez volt az első olyan találkozás, ami azért volt érdekes, mert utána mindig el akartam menni a színházba előadásra. És a másik 10 éves koromban történt, mikor írtam egy felvonásos színdarabot, és az osztálytársaimmal előadtuk egy munkásotthonban. És akkor ott olyan nagy ünnepség volt, mert megnézték az öreg nyugdíjas munkások, jöttek és hoztak még ilyen kekszeket, meg málét, meg teát, és kínáltak, és lapogattak minket, mert abból az volt a szokás, hogy egy ilyen munkásotthont kellett is tápoljon valamelyik pionírosztag. És a mi osztagunknak jutott az a munkás otthon, ami a mostani XXL klub mellett volt. És az XXL klub is belekerült egy regényembe a későbbiek folyamán más néven, úgyhogy az a tájék, az úgy arra jártam iskolába, arra volt a Királykút, meg minden, az egy olyan kedvenc gyerekkori játszóterem volt. És van az a rész, amelyik a Budai utca, Budai Nagyantal utca mellett úgy van egy kis házak, az egy nagy mező volt, és azon a mezőn ilyen középkori csatákat vívtunk, a kórók ellen rohantunk, és a kórókat vagdostuk, mintha tatárok volnának, és játszottunk ilyesmiket. Tehát ott a játékaimba is belekerült valami teatralitás, és előadást is rendeztem ott, úgyhogy az volt a másik olyan pont, amikor azt mondtam, na ezt most már csinálni kell valahogy másképpen. És aztán akkor ez már jöttek ilyen kicsi előadáskák a Bolyaiban, kabaré, aztán az egyetemen színjátszó csoporttag voltam, aztán ott segédrendeztem Szabó Olcsánál, és akkor az már eldőltek a dolgok nagyon erősen, hogy ez csak errefelé mehet.
Pályád elején hogy láttad a színházat, hogy mit jelentett neked ez a művészeti ág?
Hát tudod, ez olyan érdekes dolog, mert abban az időben a színház körül elég erős fényű nimbusz volt. Tehát a színházi előadások ünnepélyesek voltak. Az a mi életünkben is olyan volt, hogy apám kijelentette, hogy megvan a színház, egy 2 hét múlva kell menni. A színház előadás előtti napokban ugye egymást rugdostuk ki a mosóteknőből, mert nem volt fürdőszobánk, és készült mindenki a színházi előadásra. És hát az előadáson az az ünnepélyesség, az előcsarnokban az a korzózás, hogy vonultak az emberek is, és volt annak menetrendje, és vannak azok a tükrök, akkor mi gyerekek élveztük, mert a tükör végtelenné tette a teret, és azt hittük, hogy az ott mind végtelenné válik, és a szünetet alig vártuk, hogy ott megint lássuk, hogy kik vannak, meg hogy vannak, és körbe a páholyokba ültek, többnyire kukkerrel, és nézték azok a fent, hogy kik vannak lent, és ebben volt egy ilyen státuszjáték is, hogy nagy dolog volt páholyban ülni. Elég nagy dolog volt az első 8-10 sorba ülni, aztán volt a kakasülőtől a karzat és az utolsó sorok, tehát társadalmi tagozódás is észrevevődött ott, és hát az, hogy utána általában beszélgetések voltak az előadásról. A színház nézők lefoglalták már előre a vendéglőben a helyeket. Tehát például a Maros vendéglő este 8-kor kezdődött akkor a színház általában, 8-kor bezárt a vendéglő. átrendezték, minden előre foglalónak megvolt a maga kis névjegye, minden, és akkor a színházból kijövő közönség elárasztotta. Én annak ellenére, hogy csak 8-9 éves voltam, magukkal vittek, és én ezt nagyon élveztem, és akkor jöttek a színészek, és azok leültek mindenhova, és az, hogy egy színész mellett végig lehetett menni az utcán, és nézni, hogy Istenem, hát ez... Jaj, milyen szép kabátja van, a másik, a hölgy, ez milyen is. Tehát volt egy színész nimbusz, és egy színház körüli nagy ünnepélyesség, és ez az embert úgy nagyon megfogta kicsi korában. Volt, akit nem érdekelt olyan gyerek, de engem ez nagyon, nagyon mozott, és nagyon érdekelt. És ugye a koncertre is jártunk, a nagybátyám az nagy koncert látogató volt, és az Filharmóniában zenélt az egyik unokabátyám. Tehát én a Kultúrpalotában elég sokat jártam ahhoz, hogy ott úgy érezzem, hogy nekem itt még lesz dolgo. De aztán később a színház elkötött, már nem a Kultúrpalotában lett dolgo, hanem az új színházban. De a Kultúrpalota most is jobban tetszik nekem, mint a nagy színház. Nem mentem rendezőszakra, mert én 16 évesen érettségiztem a szovjet rendszer szerint, és nem volt magyarul rendezőszak, tehát én nem mehettem Bukarestbe olyan taknyosan, és így elvégeztem a magyar szakot 5 évet, és akkor ez alatt kerültem aztán közelebb a színészekhez, fiatal színészek velem egykorúak, Boyer Feri osztálytársam volt első ellemitől kezdve, akkor Cikéliékkel kerültem jó barátságba, akik akkor végeztek meg minden, és úgy kezdtem bejárni, és nagyon hamar oda kerültem, két évet tanítottam a Bolyaiba, de az ottani színjátszó tevékenységem feltűnést keltett, és ezért áthelyeztek az egyetemre, főiskolára, akkor színművészeti intézetbe, és akkor kezdtem kapcsolatba kerülni Tompával, Kovács Györgyel, aki a tanszékvezető volt, akkor Lohinszkival, Csorbával, Tarral, ezek voltak a nagy színészek, Erdős Irma, Szamosi Kornélia, és ez a tanárok. Kialakultak különböző mélyebb és kevésbé mély viszonyok, de hamar beilleszkedtem, mert, hogy mondjam, én hiánycikk voltam. Olyan értelemben, hogy volt egy irodalmi végzettségem is, és elég jól írtam hivatalos dokumentumokat is. A színészek és a művészek nem szerették ezeket csinálni, és ezért mindenki, aki csak lehetett, rám sózta, hogy írjam meg a műsorfüzeti vallomását. Az Ember tragédiájában például segédrendező voltam, és kérték haragtól, hogy egy nyilatkozat jelenjen meg, és aztán lementem maga, írja meg a nyilatkozatot, mert jobban tudja, hogy mit akarok, mint én azt, hogy... És akkor én írtam meg a harag neve alatt megjelent, de több ilyen volt, Tompa neve alatt, meg Kovács György neve alatt is írtam ilyeneket. Én ezt nagyon élveztem, és hát ez így kialakított egy ilyen fajta belső munkaviszonyt, és ez kellemes, soha nem volt különösebb konfliktusom a nagyokkal, és a velem egykorúakkal nem is volt. Én voltam az egyetlen fiatal ember, hát utána Bács Feri következett, aki 4 évvel idősebb volt, mint én, és ő volt még ilyen fiatal tanár, aztán így éltük ott az életünket.
Emlékszem arra, hogy néhány év, amikor a világtalálkozóra hívtunk, ugye jöttél egyedül, kérdem, hogy Levente, hogy vagy? És azt mondja, hát a múlt héten majdnem meghaltam, de most már jól. Voltam már Levente, biztos, jó van, elpoénkodjuk, na, tényleg, jó vicc. Aztán kiderül, hogy tényleg.
Tényleg úgy volt. Az még volt kétszer ilyen. Ha meggondolom, édesapám 82 éves korában halt meg 92-be. Ugyanaz a betegségem volt nekem, ugyanaz a problémám, és nekem 9 stentet tettek be, és élek. Tudom, ha akkor lett volna az az eljárás, amivel, akkor lehet, hogy még élt volna ő is 10 évet. Csak akkor ez, tehát akkora fejlődés van az orvostudományban. Az emberek úgy nem is veszik észre. De nekem volt olyan, egy évben 3 műtét volt.
Hogy tudod ezeket a történeteket így mesélni? Tehát van, aki már abba belebetegszik, ahogy öregszik, és azt látod, hogy az ember leépül, mert ő abban a tudatban van, hogy ahogy öregedik, ahogy tapasztaltabb, fogalmazzunk így, akkor neki kész, ott már nincs semmi keresni valója.
De hát pont ez a hülyeség, hát hogyha egyszer, ott, hát itt volt a legsúlyosabb eset, most 2 éve volt. Majdnem meg, tényleg majdnem meghaltam, elkapott egy olyan vérmérgezés, egy gyulladásból mérges dolgok felkerültek a vérkeringésbe, és olyan hidegrázás kapott el, és egy olyan rosszul lét, és minden, hogy kirepültem az ágyból, belevertem a fejem a szekrénybe. És nem tudtam annyira elmenni egy 3-4 méter, hogy a telefonon kérjek segítséget. Ez reggel 8:30 kezdődött, és 10-ig tartott ez a tusa. És nem tudtam eljönni. És nekem ugye már meg volt beszélve, hogy 3 helyen van tartalékkulcsom. Az egyik az öcsémnél, aki éppen Amerikában volt, Wisconsinban, a másik a fiamnál, aki Magyarországon volt, és a harmadik a barátomnál, aki aznap készült Debrecenbe menni. És már benne ültek az autóba, és azt mondta a barátnőjének, de ezen reggel óta háromszor hívtam Leventét, nem vette fel, nézzük meg, nincs valami baja. És jöttek itt, megálltak. Bejöttek, és belül benne felejtettem a kulcsot a zárba. És nem tudta bejönni. És kikiáltottam, törjétek be, mert már nem bírom tovább. Betörtek minden, felvittek mentőkkel minden, aztán egy órán volt hátra. Egy óra múlva jött volna a kóma, és abból nem tudtak volna kihozni. De 5 nap múlva már vége volt, és jöttem haza. És akkor ettől legyél szomorú? Hát ezek óriási dolgok, hogy ilyesmiken keresztül megy az ember, és épp marad, és munkaképes. És akkor aztán én azt mondtam, hát ez most már ilyen az élet. Nekem minden nap ajándék, és annak én örülök, hogy minden nap ajándék, nem, na most megint meg fog halni. Hát aztán már háromszor nem haltam meg, akkor most mi van?